A Debreceni Egyetem ad otthont október 7-e és 9-e között a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabétesz Társaság Gyermekdiabétesz Szekció 36. tudományos ülésének. Napról napra nő a hazánkban újonnan diagnosztizált egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek száma. A szakemberek azonban inkább egy egész életen át tartó állapotról beszélnek, amelyet folyamatosan gondozni kell. Ma már a civil társadalom részéről is sokféle támogatást tapasztalható, például a cukormentes élelmiszerek gyártása, vagy a csomagoláson feltüntetett szénhidrát tartalom. Az orvosi inzulinadagoló eszközök is sokat fejlődtek, és januártól támogatást élveznek. Dr. Felszegi Enikő, a Debreceni Egyetem adjunktusa, hogyha a gyermekdiabétesről beszélünk, ugye itt egyes, kettes típusot kell emlegetni, akkor mennyire gyakori betegségről beszélünk a gyerekek körében?
A gyakoriságot azt elég nehéz megmondani, hiszen egyrészt napról napra változik az újonnan diagnosztizált gyerekek aránya. Most Magyarországon 3500-4000 körüli gyermeket gondozunk egyes típusú diabétesszel. A kettes típusú diabéteszre, tehát a túlsúly miatt kialakuló köznyelvben időskori diabéteszre vonatkozólag felmérésünk nincsen, hiszen nincsen regiszter, ami ezt dokumentálná, viszont azt is tudjuk, hogy az is napról napra nő. Debrecenben most 250 olyan gyereket gondozunk, akinek egyes típusú diabétesze van. Nem csak debreceniek, hanem a környező városokból, sőt a megyékből is jönnek hozzánk gyerekek, akik inzulindependens diabétesz miatt állnak gondozás alatt, de ez a szám sajnos napról napra nő.
Hogyan veszik észre ezt a betegséget a szülők?
Először is szeretném mondani, hogy nem betegségről beszélünk, hanem egy állapotról. Ugye a betegség az általában azt jelzi, hogy ha valamit adok, akkor attól meggyógyulok, és onnantól kezdve egészségessé válok. A diabétesz viszont egy életen át tartó állapot. Az egyes típusú diabéteszre jellemző tünetek azok, hogy sokat isznak a gyerekek, sokat pisilnek a gyerekek, a jó étvágy mellett is fogynak, és ugye az elsődleges az nem a sok ivás, ahogy a legtöbb ember gondolná, hanem a sok folyadéknak a vesztése. Hiszen a magasabb vércukor miatt egy úgynevezett ozmotikus diurézis, egy fokozott folyadékforgalom alakul ki, és az elvesztett folyadékot vissza kell pótolni a szervezetnek, ezért alakul ki a fokozott folyadék fogyasztása. Szemben azzal, amikor mondjuk nyáron szívesen iszik egy gyerek folyadékot, mert sokat párologtat, azt is jelenti, hogy nagyon sok szülő nem biztos, hogy észreveszi a tüneteket, hiszen a nyári dominanciát és erdőkori dominanciát látunk, ami azt jelenti, hogy ha nyáron valaki sokat iszik és fogy, akkor azt rá tudjuk arra fogni, hogy jó, hát nyár van, szükséges a folyadék. A fogyás még nagyon sokszor a serdülőkorban a szerelmi bánatra vagy a szerelmességre fogják rá, és ezért van az, hogy nagyon sokszor akkor jönnek már a gyerekek, amikor tényleg súlyos tüneteik vannak.
Mennyire jellemző, hogy egyből tudják a szülők, hogy kihez forduljanak, hova forduljanak, hová vigyék a gyereküket?
Az utóbbi évek tapasztalata az az, hogy egyre inkább tudják, hiszen nagyon sok olyan civil szervezet van, aki érzékenyíteni próbálja a közösséget és a szülőket plakátokkal, figyelemfelhívó előadásokkal, vagy akár mi is ugye a különböző iskolai rendezvényeken elmondjuk, hogy mire kell figyelni. Tehát én úgy gondolom, hogy a legtöbb szülő tudja azt, hogy ha nem is gyerekdiabetológushoz, de minél hamarabb gyerekgyógyászhoz kell fordulnia. A másik, hogy azt tudjuk, hogy egyre jobb az életminősége azért a diabéteses gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy azok a szülők, akik maguk gyermekként diabéteszesek lettek, felnőtt korban vállalnak, mernek vállalni családot, és ugye ott miután ez egy genetikai állapot, egy olyan betegség, aminek van egy genetikai alapja, ezért nagyon sokszor látjuk már azt, hogy a gyerekek, az ő gyerekeik is diabéteszesekké válhatnak, és akkor ők viszont már tudják, hogy hova kell, milyen tünetekkel, hova kell fordulniuk, leggyakrabban a korábbi gondozóorvosokat keresik fel.
Melyek azok a leggyakrabban felmerülő kérdések, amelyek a szülőkben megfordulnak akkor, amikor kiderül, hogy diabéteszes a gyerekük?
Annak ellenére, hogy az érzékenyítés elindult, még mindig az a legnagyobb kérdés, hogy úristen, akkor most nem ehet már cukrosat a gyerekem. És hogy hogyan lesz tovább az élet, és ha szúrni kell inzulinnal, akkor hogyan fog iskolába járni vagy közösségbe. Azt kell mondjam, hogy ez majdnem minden családnál az elsődleges kérdés, hogy és akkor most az életem, miután kifordult az alapjaiból, hogyan kerül vissza oda. És azt gondolom, hogy ebben van nekünk nagyon fontos szerepünk a gondozó csoportnak, tímnek, hogy elhitessük, ami a valóság, hogy igen, vissza lehet kerülni az egészséges életmódba, vissza lehet kerülni a mindennapokban, de meg kell alapozni az egész folyamatot, és ehhez kell tanulni nagyon sokat.
Lehet mondani, hogy talán a diabétesz az egyik olyan állapot, ugye, most már nem betegséget mondok, amely a legjobban benne van a köztudatban. Ennek ellenére mennyit tudnak róla az emberek?
Nem tudnám megmondani, hogy valóban ez van-e benne leginkább a köztudatban. Én inkább azt mondanám, hogy egyre inkább a köztudatba kerül. Sajnos nagyon sokan nem tudnak még róla, és azt mondjuk, hogy keverik az egyes és a kettes típusú diabétesz diabéteszt. Most a kongresszusunk kapcsán Novák Katalin miniszterasszony elmondta, hogy a cél az nálunk is az lenne, és mindenkinek az lenne, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem mindegy, hogy eszik vagy isszák a diabéteszt, és az egyes típusú diabétesz az, amit nem lehet megelőzni, a kettes típusú diabétesz, ami a túlsúly függő diabétesz, az viszont megelőzhető. És a cél az lenne hosszabb távon, hogy ezt a szülők is tudják, hiszen egyrészt az egészséges életmóddal a kettes típusú diabéteszes gyermekek számát lehet csökkenteni, az egyes típusú diabéteszes gyerekeket pedig el kell fogadni, hogy egy olyan állapotukon, amit egy életen át gondozni kell, de nem tehetnek róla, tehát nem ők a hunyók abban, hogy ők diabéteszesekké váltak.
Mi a tapasztalat, hogyan élik ezek a gyerekek a mindennapjaikat, és mennyire nyomja rá a lelki világokra ez az állapot, a bélyegét?
Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Én úgy gondolom, hogy a legnehezebb a diabéteszt elfogadni. De hogyha az ember a diabéteszt elfogadja, nem kell szeretni, de el kell fogadni, akkor könnyebb együtt élni vele. A tapasztalat az, hogy nagyon megviseli a családokat, nagyon megviseli a gyerekeket, és a team munka, a csoportmunka nagyon fontos, hogyha kezdetektől fogva megkapják azt a lehetőséget, támogatást, amit korábban 15-20 évvel ezelőtt talán nem adtunk meg annyira. Részben dietetikus, részben gyógytornász, részben pszichológus, részben közösségi civil szervezetek formájában, akkor könnyebben át lehet ezt a kezdeti időszakot vészelni, és el lehet azt picit hinni, hogy igen, ez egy olyan állapot, ami majdnem olyan, mint a normális élet. Természetesen sosem lesz olyan, hiszen vércukrot kell mérni, a inzulin szinteket, inzulin adagokat kell kigondolni és beadni, saját magunkat kell picit bántani, ha így vesszük, hiszen szúrásokról van szó, de egyrészt a szakma arra törekszik, hogy ez minél könnyebbé tehető legyen, többek között speciális eszközökkel, a szöveti cukormérőkkel, inzulinpumpa lehetőségekkel, másrészt pedig a lelki támogatással, hogy igenis azért, mert egy ilyen állapotba kerültek a gyerekek, nem lettek rosszabbak másnál. Én azt szoktam mondani, és ezt komolyan gondolom, tehát nem csak egy mondás, hanem egy teljesen komolyan gondolom, hogy egy picit a diabéteszes gyerekek és felnőttek többet is tudnak, ha akarnak, mint az egészséges, nem diabéteszes társaik, hiszen sokkal jobban ismerik saját magukat.
Most már itt az előbb hallottunk is felsorolást, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésére a diabéteszeseknek. Mi minden van még, ami segítheti az ő mindennapjaikat?
Igen, hát alapvetően a mindennapok azok arról szólnak, hogy miután a szervezet nem termel inzulint, ezt nekünk kívülről kell adni, és miután kívülről kell irányítani a szervezetet, ezáltal sok információra van szükség ahhoz, hogy milyen módon irányítsuk. Ugye részben tudnunk kell azt, hogy ezek a gyerekek egy diétát tartanak, amire én mindig azt szoktam mondani, hogy nem diéta, hanem odafigyelés. Azok a jelenleg rendelkezésünkre álló lehetőségek. Gyakorlatilag majdnem minden élelmiszeren fel van tüntetve a szénhidrát tartalma az élelmiszernek, akár darabonként, akár csomagonként, vagy az a lehetőség, hogy egyre több olyan élelmiszer van, ami cukrot nem tartalmaz, mesterséges édesítőkkel van elkészítve. Ez például a civil társadalom felől már egy segítség, hiszen így azok a gyerekek, akik diabéteszesek, ugyanolyan élelmiszereket fogyasztatnak, mint a nem diabéteszes társaik. A másik rész az orvosi rész, ugye a vércukormérés és az inzulin adásnak a technikája. Erre hála Istennek az utóbbi években is nagyon sok technikai újítás alakult ki, részben egy olyan speciális szöveti szenzor, aminek a feladata az, hogy egy napi 288 alkalommal mutatott szöveti cukorszinttel meg tudja mutatni a szülőknek és a gyerekeknek és az orvosoknak is a jelenlegi anyagcsere állapotot, és ehhez tudjuk aztán adagolni azt az inzulint, amire a szervezetnek szüksége van egy-egy étkezéshez. A másik ugye az inzulin adagoló eszközök, amik nagyon sokat változtak, ezek az úgynevezett tollak, penek, illetve azok az eszközök, amik egy folyamatos inzulin adagolásra alkalmas inzulinpumpák. Én úgy gondolom, hogy ez egy külön beszélgetés megérne, hogy milyen sok technikai fejlesztés van, de ami nagyon fontos számomra az, hogy mindezt lehet telemedicinálisan is alkalmazni. Ez pedig azért fontos, mert azért az elmúlt két év az megmutatta, hogy nagyon sokszor nem tudunk szemtől szemben találkozni, de a segítségre szükség van. Azért ez nem annyira új keletű, tehát azért mi most gyakorlatilag azt mondom, hogy 10 éve már használjuk a telemedicinának azt a részét, hogy az orvosnál a telefon, a betegnél a telefon, és beszélgetnek egymással, és nem kell feltétlenül találkozni szemtől szembe. De ezt a régi módi telemedicinát nagyon sokban segíti az, hogy olyan eszközöket alakítottak ki, amik internetes kapcsolat révén nem csak szóban, hanem képi megformálásban is mutatják azokat az értékeket, amiket egy gyermek csinál. Hozzá kell tegyem, hogy van egy olyan eszköz is, ami viszont az egészségügy mellett a pedagógusoknak az életét is talán egy picit megkönnyíti. Ugyanez a szöveti cukormérő eszköz nem csak a gyermeknek mutatja a szöveti cukorszintjét, ugye ez hasonlít a vércukorszinthez, tehát azért ez jól mutatja az anyagcsere állapotot, hanem ezt a szülők is és az orvos is láthatja messziről is. És ez egy, most egy kicsit azt szoktam mondani, hogy olyan, mint a Big Brother figyel, tehát gyakorlatilag a nagy testvér mindig ott van, és ha a szülők el is engedik a közösségbe a gyermeküket, ezzel az eszközzel, ha nagyon szeretnék, akkor azért rá tudnak nézni, hogy mit csinál a gyerek. Ha nem szeretnék, is kapnak információt, mert akkor a pedagógus tud jelezni ennek az eszköznek a segítségével, tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy nem kell a gyereket megszúrni naponta 5-6 vércseppel újat szúrni, hanem ez az eszköz egy 7 napot tud mutatni, és 7 napig működik, egyszer kell megszúrni, és ahogy az előbb említettem, 288 jelet küld az ott levő pedagógusnak is, ha szüksége van rá, illetve a szülőnek is, aki lehet, hogy éppen bevásárol út közben.
Ezek támogatott dolgok?
Tavaly januártól támogatottakká váltak, korábban egyedi méltányossággal a gyerekek azért sok támogatást kaptak, de figyelembe véve, hogy egyre több gyerek érintett, és egyre kisebb gyerekek is érintettek. Ugye az előbb azt mondtam, hogy a serdülőkor az egyik nagy időszak, de hát ezt azért mondani kell, hogy a kisgyermekkor is sajnos a 2-4 éves kor, ahol nagyon gyakran a hormonális hatások, változások befolyása mellett kialakul a diabétesz, és ugye ők nem beszélnek ezek a gyerekek arról, hogy hipóznak, alacsony a vércukruk, vagy rosszul vannak, és ezért tulajdonképpen ezzel a támogatással ezt az ő számukra lehetővé téve használni tudják ezeket az eszközöket.
Mennyire gyakori, hogy a diabétesznek szövődményei alakulnak ki a gyerekeknél?
Én azt mondom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, gyerekkorban nincsenek, hál' Istennek, kimutatható szövődmények, ami azt jelenti, hogy azok a szövődmények, amitől régen féltünk, a szemszövődmények, a veseszövődmények, ugye a diabéteses láb az a legnagyobb probléma általában felnőtt korban, ugye mindig elmondják, hogy nem a traumás láb amputáció, láblevágás a leggyakoribb a világon, hanem a diabéteses láb miatt történő amputációk, tehát a diabétesz miatt kialakuló lábelhalás, lábbetegségek miatt vágják le a legtöbb ember lábát a világon. Ezek az egy gyerekkorban hál' Istennek nem alakulnak ki, és hát mi azért dolgozunk, hogy ez felnőtt korban se alakuljon ki, hiszen nekem mindig azt mondta az édesanyám, hogy amit Katika megtanul, az Kata tudni fogja. A mi feladatunk többek között az, hogy addig, amíg hozzánk tartoznak a gyerekek, általában 18 éves korban kerülnek felnőtt gondozásba, a lehető legjobb állapotban és legjobb anyagcsere állapotban legyenek, és azt gondolom, hogy ha ezzel sikerül azt megalapozzuk, hogy a serdülőkorig nincs kedvem ezt csinálni, után visszatérjenek majd ahhoz, hogy de én felelős vagyok saját magamért és a jövőmért, akkor azt gondolom, hogy egyre inkább azt tudom mondani, hogy a felnőtt korban sem lesznek ezeknek a gyerekeknek szövődményei. A kettes típus egy picikét másabb, hiszen ott az nem fáj, az később derül ki, és ott talán egy kicsit az ember azt mondja, hogy jó, hát hogyha a diétával, fogyással, tablettával kezelni lehet, akkor az nem olyan nagy gond. Ott el tudom képzelni, hogy hamarabb alakul majd ki szövődmény, de akkor is a gyerekkor kevésbé érintett ebből a szempontból.
Milyen felnőtt lesz egy diabéteses gyerekből?
Egészséges felnőtt.
A Debreceni Egyetem ad otthont október 7-e és 9-e között a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabétesz Társaság Gyermekdiabétesz Szekció 36. tudományos ülésének. Ennek kapcsán beszélgettünk a főszervezővel, dr. Felszegi Enikő adjunktussal.